Nyitott kapu. Beszélgetés a II. Vatikáni zsinat jelentőségéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves testvérek, a II. Vatikáni zsinatról szóló műsorunkban ma Placid atyát hallhatják. Kérem, hogy mondja el a saját emlékeit.
Azt a feladatot kaptam, hogy szóljak a II. Vatikáni zsinattal kapcsolatos személyes élményeimről. Bevezetésül egy pár szót magamról. 97 éves vagyok, 80 éve Pannonhalmi bencés tanár, 1939-ben szenteltek pappá, tábori lelkészként kezdtem a Komárom és Érsekújvári hadikórházba, utána tanárkodtam Sopronba, a Bencés gimnáziumban. Itt a művelődési házba kicsi merészebben beszéltem a különböző világnézetektől. A háború után főapátom Budapestre helyezett, az első osztálynak a főnöke lettem, de nem tudtam befejezni. Az iskola évet mellé tartóztattak. Andrássy út 60, Markóuszai fogház. Aztán átfaszoltak a szovjetekhez. A megszálló szovjet hadsereg budapesti hadbírósága megajándékozott 10 év kényszermunkával a szovjet gulág rabtelepeken. A jó Isten 1955. november végén hozott haza. Pannonhalmán nem kaptam lakhatási engedélyt, és Budapesten édesanyámnál voltam, csak fizikai munkára vállalkozhattam. Előbb 2 évig fűrészgépes voltam, majd egy balesetem után az egészségügyhöz kerültem, cselédségbe. Mosodás lettem, 36 évvel ezelőtt nyugdíjba mentem, mint mosodavezető a Korányi Kórházba. Azóta legutóbb már nyíltan és kisegítő lelkészként dolgozom a budai Ciszterci Szent Imre templomban. Amikor megtudtam, hogy 23. János pápa étemű zsinatot hirdetett, azzal készültem, hogy a fizetésemből megrendeltem mind a 2 magyar katolikus hetilapot, a Magyar Kurírt és a Bécsi Egyházmegye hetilapját, a Wiener Zeitungot. Nővérkém, aki szakrikörös apáca volt Bécsben, gondoskodott róla, hogy a zsinattal kapcsolatos minden sajtóterméket, ami Ausztriában és Németországban megjelent, eljutasson hozzám.
A külföldi sajtóhoz hogy tudott hozzáférni? Akkor nem volt szabad ilyet beküldeni Magyarországra.
Az apácáknak megvolt a maga lehetősége. Hol így, hol úgy, de bejött. Megkaptam. Már azt szinte lázba hozott, hogy milyen óriási előkészületeket tettek Rómában. A világ összes püspökét, a katolikus egyetemek teológusai bevonták az előkészületbe. 73 tervezetet készített a zsinat számára, de kétségtelen, akkor még a vatikáni hivatalok szakértői szerepeltek benne a nagy többségben, de a német sajtó már nagyon emlegette, hogy a vatikáni zsinaton bizonyára nagy vitákra lehet számítani a merev konzervatívok és a merész újítók között. Teljesen megdöbbentő aztán az összhívottak összetétele. Azt tudtam, hogy az előző egyetemes zsinaton közel 500 zsinati tag volt, csak európai. Itt most 2600-an jöttek össze, amiből 1050 volt európai, a többi az 5 kontinensről, ha jól emlékszem, 134 néger is volt közöttük. Tehát valóságos világ egyház jött össze, még az ENSZ-nek a gyűlését is túlszárnyalta egyetemességével. Meg kell még említeni, hogy rendkívül nyitott volt a zsinat. Minden napján volt sajtóértekezet, ahol néha még 3000 újságíró is részt vett. Amikor az első ülésszakot 1963 őszén összehívták, valóságos világszenzációt jelentett, és nekem sikerült végig kísérnem az eseményeket. Reggelenként a szobámba megmiséztem, aztán siettem a munkahelyemre, délután 5 óra tájba érkeztem haza, estélig a napi sajtóval foglalkoztam, legfeljebb a Vatikáni Rádió magyar adását és a televízió híreit néztem. Így alaposan tájékozott voltam, és ez nagyon segített, hogy amikor valahová hívtak adventi vagy nagyböti trídumokra, akkor én mindig a zsinatról beszéltem, és ez nagyon sokat jelentett, mert nem az akkori napi kommunista eseményeket vettem be, és talán ebben ezért nem tartóztattak le. Tudjuk, hogy a zsinat 16 dokumentumot hirdetett meg ünnepélyesen, engedjék meg, hogy ebből csak már romról szóljak, amik nagyon sokat jelentettek egyéni életemben és papi munkámban. Mindjárt az első ülésszakon a legjelentősebb dolog az volt, hogy a vatikáni hivatalok által megszövegezett 73 tervezetet 16 témára csökkentették, és az egyes tárgyaló bizottságok tagjait jóformán teljesen kicserélték. Egyes nagyon merev hagyományőrzők helyébe sokkal rugalmasabb és a változó világhoz jobban illő, igazi megújuló püspökök kerültek, és ezzel kapcsolatban az általam ismert sajtó, különösen a német sajtó, bizony néha még hajmeresztő indítványokat is tett. De nekem már itt az egész zsinat végéig az volt a meggyőződésem, hogy a zsinatot egyenesen a Szentlélek Úristen vezeti. Egyik ülésszakra kiengedett panonami főapát, a Legányi Norbert, ez úgy fejezte ki, hogy ott a Szentpéter bazilikában határozottan érezhető volt a Szentlélek tevékeny részvétele. Ezt tette lehetővé, hogy a legkényesebb kérdésekben is egységre jutottak. Az első hirdetett dokumentum a liturgikus konstitúció volt, mert ez volt legjobban előkészítve, évtizedek óta a liturgikus mozgalmak sok mindent megpendítettek, csak hát javaslatok voltak, itt pedig a javaslatokból döntés is született. De a viták nagyon élesek voltak. Nem csoda, hiszen nagy változást eredményezett. Engem szinte elbűvölt, hogy világossá lett, hogy az égi liturgia folytatódik itt a Földön, aminek lényege a húsvéti misztérium, a megváltó Jézus kereszthalálának és föltámadásának megjelenése. Valóban Krisztus végzi a liturgiát a felszentelt pap szertartás szerint, a hívek viszont tudatosan és tevékenyen kapcsolódnak bele. Ezért például ez a dokumentum feloldja a Szent Misét 400 éves latin merevségéből, és hogy a hívek valóban tudatosan és tevékenyen csatlakoznak a legszentebb áldozatba, egy szembefordítja az oltárt, vagyis semmi sem titkol. 2. Hangosan mondatja még az átváltozás szavait is. 3. Megengedi a honi nyelv használatát. 4. Helyet ad a helyi szokásoknak is. 5. Lényegesen megnöveli a szentírási részek használatát. Hogy a hívő az ige liturgia asztaláról épp úgy táplálkozik, mint az áldozati liturgiában, a szent áldozásban magával az Isten szentestével. Érthető tehát. Ilyen apróságok is érdekeltek engem, lehetőségek szerint hagyjuk el az ismétléseket, és könnyen érthető jeleket használjunk a szentségeknél, és ne zavarjuk össze a szentségimádást, meg a szent mise áldozatot. Hadd szabadjon megemlíteni, hogy ennek nagyon örültem, mert Pannonhalmán a szentségkitételes nagymisénél az asszisztenciának 43-szor között térdet hajtania. Az is jellemző a második vatikáni zsinatra, hogy ezt az első dokumentumot 2147 igen és 4 nem szavazattal fogadták el. A másik nagy jelentőségű dokumentum az egyházról szóló dogmatikai konstitúció. Egészen világos fogalmazás volt, hogy az egyház egyrészt azonos Krisztussal, mint az égi Krisztus kidolzatos teste, másrészt a történelemben vándorló Isten népe. Tehát se olyan sem a megkeresztelt hívek társasága a pápa vezetésével, ahogyan addig tanultuk. A mennyei atya irgalmas szeretete küldte a földre fiát Jézus Krisztus személyében, hogy megoldja az emberiség tragédiáját. A mennybe ment Krisztus viszont küldi szent lelkét, hogy a világ végéig realizálja az egyházban a megkeresztelt híveknek ezt az örök boldogságát. Nekem nagyon tetszett, hogy világossá vált a keresztség szentségével minden ember az Isten népének egyformán tagja lett. Ezen belül viszont egyesek Isten népének a szolgálatát kapták feladatul a felszentelésükkel. De ugyanakkor nem csak a papok, nem csak a szerzetesek, nem csak a relaték, hanem minden ember meghívott az élet szentségre. Azóta aztán minden lelki gyakorlaton, vagy közös tridómon, minden templomban, ahova meghívtak, arról prédikáltam, hogy rengeteg különféle életszentség van, de igenis Krisztus hívőknek ez a feladata a földi életbe. A szinte érthetetlenül, végtelenül irgalmas Isten Krisztus élet áldozatával oldotta meg az emberiség tragédiáját. De ezt realizálja minden egyes keresztény hívőben a világ végéig az egyház lelke, a Szent Lélek Isten. Ezt ilyen világosan még a teológusok se hirdették eddig. Csak most a II. Vatikáni zsinat. Hadd idézzem szó szerint ezt a szövege. Az Úr Jézus minden egyes tanítványát meghívta az életszentségre. Mindegyiküknek elküldte Szent Lelkét, Krisztus követőit, nem cselekedeteik alapján hívta meg és tette, megigazultá, hanem az elhatározása alapján isteni kegyelem szerint. A hit keresztségében igazán Isten gyermekei és az Isten élet részesei lettek, és valóban szenté váltak. Ezt a megszentelődést ajándékba kapták, de életükben ezt természetesen, tudatosan, tökéletesíteniük kell. Ebből viszont valami egészen fontos következik. Az, hogy a legkisebb földi cselekedetnek igenis örök értéke van. Az életszentség tehát nem von el az élettől, hanem éppen megemeli a földi életünk rangját, hiszen minden pillanatban az örök életet szolgáljuk. Ugyanezt a gondolatot hangsúlyozta a Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúció. Az egyház a mai világban. Nem csoda, hogy több ezer módosítás és írásos javaslat alapján jött létre, hiszen ezzel kapcsolatban számtalan félreértés és helytelen véleményt kellett helyrehoznia. Kétségtelen, hogy a mai világ nem a mi világunk, de bennek élünk. A mi létünk tehát kettősség, már igen, és még nem. Már igen, egyszerű történelmi eseménnyel Krisztus megváltotta, életáldozatával és föltámadásával megváltottak vagyunk, de még nem. Nem, még nem testesült be rajtunk a megváltás, ami csak az örökké valóságban lehetséges. Ezt a kettősséget kell megélnünk a mai világban. Mindenképpen tudnunk kell szétválasztani a világ dolgait a Krisztus élet dolgaitól. Tragédiát okozhat, ha például a Szentírásban természettudományos szakkönyvet találunk. Szó sincs erről. Az akkori ember írta a Koránnak világképével, az isteni sugalmazás csak a hit és erkölcs kérdésével állítja az egyetemes helyességet. Már Szent Pál mondta, hogy nem minden szabad, amit lehet. Vagy mondjuk mai szavakkal, az ember föltalálhat olyasmit is, ami erkölcsileg helytelen. Tehát tilos. Gondoljunk az atombombára, vagy arra, hogy az ember lehet annyira önző, hogy jogosan gondolja a másiknak az elpusztítását. A közösségi életben is óriási felelősséggel kell tudatosítanunk, hogy senkinek sincs joga felelőtlennek lenni. A rendelkezés világosan beszél arról, hogy mit nyújthat a hit az egyházban a világnak, és mit kaphat a világtól az egyház a maga belső munkájában. Ezekre is ad választ ez a zsidati dokumentum. A békével kapcsolatos egészen világosan szól a háborús fegyverkezési hajtáról, a népirtásról, és ezeket itthon éppen akkor összekuszáltan használtunk, ha még arról is beszéltünk állatlanul, hogy a békeharc fából vaskarika. Be kell vallanom, hogy éppen a II. Vatikáni zsinat ideje alatt 1963-65 között igen nehéz volt világosan látni itt a mi hazánkban. Magyarázat a dokumentumokhoz, azzal kapcsolatos elmélkedések csak 1975-ben jelentek meg először. Ezért volt nekem nagy szerencsém, hogy sokkal jobb külföldi sajtóértesüléseim éppen ezt tették lehetőséget, hogy valamivel többet tudhattam a zsinat eseményeiről. Ezeket felhasználtam már akkor is, amikor még fizikai munkás voltam, de később még inkább boldog voltam mindig, hogy akár milyen bonyolult, nehéz volt az életem, az egyház ilyen csodálatos megújulását megélhettem.
És soha nem lett abból baj, hogy ezekről itt beszélt?
Na erős, elmondom, a plebánosom itt a tiszteleti plebánián, amikor megengedte, hogy délutánonként munka után, mosodai munka után misészhessek és predikálhassak, ő mondta azt, hogy én föl vagyok ám készülve, hogy engem megkérjek, hogy miért engedlek téged működni. De én fölkészültem rá, mert azt mondom nekik, maguknak jó, ha ez ember nyíltan beszélt, mert hogyha TikTokban működik, akkor megnézhetik magukat. De azt mondta, hogy erre nem került sor.
Legjelentősebb a zsinatban mi volt? Egyetlen mondatban.
Azt, hogy megújult az egyház. Egy picit megmerevedett. A II. Vatikáni zsinat ugye teljesen szabadon, nyugodtan. 23. János pápához kinyitottuk az ablakot, hogy levegő jöjjön az egyházban. Befejezésről szabadjon még megemlítenem, hogy ha jó Isten még egy picit éltet, a jövő év május 4-én lesz a Platina misém 75 éves papi szolgálat hálaadása. Az ilyesmi ritkán történik. Erre nagy szeretettel meghívom a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Amen.
Nagyon szépen köszönöm Placid atyának ezt a zsinatról szóló beszédet. Azt hiszem, a sorozatunknak méltó befejezése volt. És mindenkit szeretettel várunk a Platina miséjére. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké! Amen!
Nyitott kapu. Beszélgetést hallottak a II. Vatikáni zsinat jelentőségéről.
Volt itt mindig, aki bátran szólt, mindig voltak nagyot álmodók, a nincsből is vált.